Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Szoljár Csaba, a Szalier Café tulajdonosa. Maszek cukrász akartál lenni, az is vagy. Na de hát itt nem csak a cukrászatról van szó, messze nem, hanem egy vállalkozás ennél jóval összetettebb dolog.
Hogyne, hát a szakmai rész az nagyjából 30%.
Igen.
És az összes többi.
És a többivel hogy vagy? Tehát, hogy mennyire zavar egyáltalán? Nyilván itt emberekkel bánni. Most a pénzügyeket hagyjuk, mert ez egy teljesen külön terület. A piacot figyelni, a piacon maradni. Hogy ezt te hol tanultad? Mert rögtön elkezdtél cukrászkodni. Ez menet közben? Hogy alakult?
Abszolút menet közben. Tehát, hogy rengeteg hibát vétettünk, nagyon sokat, és aztán a hibáinkból tanultunk. Tehát ugye édesapámmal is, ő is katonatiszt volt, nem vállalkozó. Előtte volt ugyan egy pár évig vállalkozása.
Igen. A vállalkozni mentalitást.
Igen. De meg volt bennünk a vállalkozó szellem, meg volt bennünk az, hogy tudunk tanulni a hibáinkból.
Szerinted mi a vállalkozó szellem? Mert úgy beszélünk arról, hogy igen, a vállalkozó szellem, hogy neked, számodra mit jelent a vállalkozó szellem?
Nekünk inkább saját munkahelyünk van, mint vállalkozásunk, tehát hogy én nem vállalkozónak tartom magam ebből a szempontból, de igen, hogy vállalkozóként a saját vállalkozásunkban létrehozunk valami értéket, a vendégeink, vevőink örömére, és ha ezt jól csináljuk, akkor annak megfelelő ellentételezése van. És igazán nem is a pénzzel kell itt akkor foglalkozni, hanem avval, hogy valamit jól csináljunk. Tehát, és akkor ez nyilván ez egy komplex folyamat, maga a vállalkozás, hogy ennek van szakmai része, van marketing, van pénzügy, van munkaügyi része.
Nem mondhatnak ezek?
Nem, mert hogy mindig más arányban van. Tehát, hogy voltak válságos időszakok, amikor nagyon a pénzügyekre, a marketingre, a kontrollingre kellett, és akkor mindig mások ezek az arányok. Most lubickolok bizonyos szempontból, mert most több időm van a szakmára. Ennek van jó oldala is, mert hogy van olyan kreatív folyamatok, amiket most, amivel tudok foglalkozni, és tanulni tudok tovább. Meg hát vannak kényszerű dolgok, amíg a munkaerőhiányból fakad, hogy be kell állnom a napi szinten pár órát.
Benneteket is érint a munkaerőhiány?
Igen, érint. Mert gyakorlatilag 12-3 évig mindig saját nevelésű kollégáink voltak, főleg cukrászok. Mindig a tanulóimból neveltük ki.
Tanulók, gyakornoknak?
Igen, és akikkel együtt dolgozok, a cukrászat vezetünk, 12 éve van ott, két másik kolléganőm, 13 éve ott voltak tanulók, és azóta is ott dolgoznak. Tehát, hogy ez egy jól működő mechanizmus volt, hogy jöttek a tanulók.
Tehát azért rátok nézve, ezért az nem rossz, hogy 10 éve vannak ott a kollégáid.
Igen.
Tehát mondjuk akkor nem annyira erős a fluktuáció.
Nem, azt kell mondanom, hogy szakmai oldalon nem, értékesítő oldalon ott nagyobb volt, de hát ott is már több éve ott dolgoznak, 6-8 éve ott dolgoznak a kollégák. Tehát viszonylag kicsi a fluktuáció. De nehéz jó kollégát találni, új kollégát. És például a cukrászatban ott meg most szinte lehetetlen.
Miért? Hát annyiszor halljuk a vendéglátásban, hogy igen, nincs hát, szakás, nincs
pénz. Nem biztos,
pénzért.
Hogy arra elég idő lesz most. De hát alapvetően az oktatás. Az oktatással van baj. Az, hogy 20 éven keresztül szajkózták, hogy akinek nincs diplomája, az nem ember. És akkor ez így beívódott az emberekbe, hogy nincs presztise a szakmáknak.
Tehát nem mennek a fiatalok.
És nem mennek a fiatalok szakmát tanulni, kérdezik? Mert nincs presztise. És hát akik szakmát mennek tanulni, ott többnyire azok mennek a szakképző iskolákba, akik hát már máshova nem veszik őket föl, vagy nagyon rossz az átlaguk, vagy nem jó tanulók. És hát onnan kell nekünk megpróbálni meríteni olyan gyerekeket, akikben legalább megvan a szándék, vagy az affinitás, és nagyon kevés. Tehát, hogy ezen szinten nagyon nem akarnak fennakadni.
Jó pár olyan történetről hallottam, hogy diplomások is teljesen pályát, életmódot, mindenfélét változtatnak. Ez benneteket nem segít? Tehát nincsenek ilyen emberek?
Vannak, most az a terület, ahova keresünk, az kifejezetten férfi pozíció, és gyakorlatilag, ha most visszaemlékszem, az elmúlt 6 évben nem volt fiú cukrász tanulónk, csak lány, tehát hogy elnőiesedett a szakma.
Ez és baj? Hát,
alapvetően nekem nem lenne vele a bajom, de mondjuk egy tészta munka, az egy hölgy nem tudja elvégezni, mert az nehéz. Ez az egy nehéz fizikai munkot, 30-40 kilós tésztákat kell dagasztani, emelni, gépbe betenni, kinyújtani, behajtani. Tehát ez egy nehéz fizikai munka, amit a hölgyek kevésbé bírnak, egyébként meg nem is nagyon akarják. csinálni. Tehát, hogy nekem nem lenne vele gondom, hogyha akarnák csinálni a hölgycukrászok, de nem.
Melyik a kedvenc részed a cukrászatban?
Hát most, amivel most foglalkozok leginkább, ez a tányérdeszertek, ez az új koncepciónk.
Azt olvastam egy labban az interneten, hogy valaki elmentek megkóstolni, tehát én étterem kritika, mondjuk így, és azt hívták, hogy báránybőrben volt farkassal találkoztak, mert én se értettem először, egészen pontosan, és ez a cikk segített megérteni, hogy mit is jelent ez a desszert sor. Tehát, hogy a desszert menü, most akkor desszertet kapok, vagy rendes menüsort. Ilyennel még nem találkoztam én sehol az országban. Külföldön nem kerestem, de nem tudom, hogy van-e, biztos van, mert érdekes kísérlet. Szóval az, hogy jutott eszedbe, és valójában mi is ez segíts nekünk, mert akkor az én, hogy mondjam, kicsit botladozó tolmácsolásomban nem biztos, hogy megértik a hallgatók, de az a lényeg, hogy az édesség és a nem édesség egy speciális egyesítése.
Lényegében igen, összefoglaltad tömören. Igen, fúziós desszertmenü, és akkor a fúzió az nem csak, vagy nem feltétlenül.
Én azt hittem, hogy a fúziós, hogy különböző nemzetiségű konyhák, tehát amire szokták mondani a fúziót, hogy ázsiai, afrikai, nem tudom.
Igen, miféle. Tehát, hogy nem csak ezt, vagy nem feltétlenül ezt jelenti, de igen, egyébként fúziónálunk különböző más konyhákból is alapanyagokat, de alapvetően a cukrászat, a konyha technológia fúzióját jelenti, hogy itt egy hatfogásos menüt kínálunk, aminek az első négy fogása az nem édes. És így gyakorlatilag sokkal szélesebb
körben tudunk felhasználni. Mert azt írtam, hogy az a séf köszöntése, nem, az se édes.
Az se, nem. Tehát az első négy nem édes, és akkor az ötödik, hatodik fogás, ami
klasszikus. De akkor mitől desszert?
Javarészt cukrászati technológiával készült tányérdeszertként van tálalva, és egy cukrász készíti.
Tehát, de valójában ezek...
De van benne konyha technológia is, tehát hogy vannak zöldségek, húsok, vannak benne... Hát ez gyakorlatilag ilyen átfedés van a technológia
között. Ez étel, vagy pedig csak tényleg ilyen ízfinomság? Hogy hova sorolnám?
Étel gyakorlatilag.
Úgy értem csak... az ételt, mint hogy egy étterembe, tehát eszem.
Itt gyakorlatilag végig eszel egy ételsort, és gyakorlatilag alapanyagok kombinációjában ugyanúgy megjelennek a zöldségek, a húsok, főleg az első négy fogásban, csak különböző olyan kis csavarintjuk vannak benne, hogy nem biztos, hogy egyből felismered, hogy ez egy töltött káposzta, ami egyébként tányérdeszertként van tálalva. De ízeiben megjelenik neked.
És mi inspirált téged erre a műfajra? Mert ez nagyon meglepő. Nekem nem jutna eszembe, hogy most, ha jól értettem, azt mondta, hogy ilyen cukrás szemléletből kiindulva csináltál ételeket, vagy cukrász fejjel. Jól gondolom én ezt?
Abszolút, igen. Egyrészt nagyon vonzott mindig, tehát hogy hála jó Istennek, nagyon sok jó séffel dolgoztam együtt, amíg à la carte étteremként működtünk. Ugye Covidig gyakorlatilag à la carte étteremként is működtünk, és rendkívül jó séfekkel tudtam együtt dolgozni. Közel 100 borvacsorát csináltunk végig, tehát hogy rengeteget tanultam tőlük, konyha technológiát is, alapanyagok feldolgozását, stb. Nagyon szeretek főzni is. Ez így szépen így összeállt a fejembe, hogy akkor éttermet már nem akarom újra nyitni, hogy à la carte éttermet nem szerettem volna újra nyitni, hogy elindítanék egy új elképzelést.
És hát ez is az étteremben van, csak, ilyen, csak nem lehet csak úgy bemenni és enni.
Igen, tehát ez nem egy à la carte étterem, és nem klasszikus ételek gyakorlatilag, mint egy étterembe mennél be, hanem itt egy fix menü van, egy hatfogásos menü, előre kell foglalni, jelenleg csak hétvégén vagyunk nyitva, ugye most ezt egyedül csinálom.
Tehát, egyedül csinálsz mindent?
Igen. Tehát, hogy hétköznap elkészítem, gyakorlatilag előkészítem, és akkor hétvégén pedig a szerviz idején pedig tálalom. Hát ennek van egy olyan jó 40 órás előkészítése.
40 óra?
Igen, míg a pályát feltöltöm. Ez egy hét, igen. Igen. És akkor a szerviz előtt még egy 3 órás, amíg a placot előkészítem, és akkor utána jön a szerviz.
És mesélj, hogy állítottad össze? Hát mert itt egészen, tehát így olyan divatos, tehát hogy itt csak az alapanyagokat írod le, jó éttermekben láttam ilyet, hogy amüz, bús, csicsóka, gyökérzöldségek, vízivilág, rák, karfiol, kókusz, kalamanzi, nem akarom tovább, van a farm, kacsasütőtök, répa, Hogy jutnak eszedbe ezek?
Igen, ugye van egy tematikája, ahogy most elmondtad, hogy van egy fogadófalat, ami gyakorlatilag egy bemutatkozás, egy kis ízbomba, kis étvágygerjesztő falat, és akkor utána van egy tematika, ahol ugye a vízi világ, ahol vagy édes, vagy sósvízi halakat, vagy tengergyümölcseit készítek el, van a farm, ahol bármi, ami termesztett vagy tenyésztett állat és zöldség, van a természet, ami az erdők és mezőkön bármilyen megtalálható húsok, alapanyagok, a gyümölcs, ahol éppen szezonális gyümölcsök, illetve a csokoládék, ahol pedig ugye a csokoládékból készített kis bombonok. Tehát ez az alap tematika, és akkor ez összefűződik a szezonalitással, hogy mindig ami ebbe a tematikába és szezonálisan elérhető, akkor az, megvannak az alapanyagok, ahogy így felsoroltad ezt a hármat, és akkor gyakorlatilag ezeket bontom ki, hogy hogyan tudom ezt a legizgalmasabb, legszebb formájában, de ugyanakkor dekoratív is legyen, meg izgalmas is legyen, és akkor az így elindul a gondolatmenet, és akkor szépen testet ölt az étel.
Tehát nekem ez olyan, mint mondjuk egy szobrászat. Tehát, hogy van egy kő, ahogy a szobrászok, hát nyilván most nem Michelangelo-t idéznem az olvasmányokban, hogy van egy kő, és akkor abból az mutatja magát, hogy állítólag ezt mondta Michelangelo, nem tudjuk, mert ezt csak leírták, hogy kiadja magát, hogy mi lehet belőle. Hogy ez hogy áll össze a fejedben egy ilyen tematika, meg ugye mondtad, hogy hát igen, hogy megnézem, hogy mit tud az alapanyag. Csak pusztán azt, hogy az alapanyaggal elkezdesz foglalkozni, és az inspirál önmagában?
Alapvetően igen, igen. Tehát megvannak az alapízek, megvan az a három fő alapanyag, amit abba az ételbe, azon a tányéron meg szeretnék mutatni, és akkor utána azt gondolom végig, hogy akkor ezeket milyen textúrában, milyen módon, milyen ízesítéssel, milyen más segéd alapanyagokkal tudom kombinálni, hogy az minél izgalmasabb, minél rétegezettebb ízek jöjjenek ki.
És ez hogy állsz az esztétikával? Mert ugye ránézem, igen, tehát hogy azt láttam, igen, hogy szépek, de hogy azért, hogy így jó legyen, vagy amikor választasz és kialakítod ezeket a menüket, meg említetted a textúrákat, akkor számolsz az esztétikával is?
Igen, igen, hát ez egy nehéz folyamat, hogy nagyon fontos, hogy nagyon jó ízű, intenzív ízek legyenek, jók legyenek az ízpárosítások, és amellett kialakítani egy olyan külcsínt, ami dekoratív, izgalmas, felkelti az érdeklődést, meglepetést okoz. Sokszor egy kicsit, igen, bennem van ez is, hogy szeretnék egy kis meglepetést is okozni, hogy nem pont az. Most legutóbb például pacal volt. Hát, hogy nem
a pacalt. Nem látszik, de felhúztam.
És az volt a legnépszerűbb fogás. Tehát pont volt egy ilyen országos éttermi kampány, ahol nagyon sokan jöttek, és hát volt egy statisztika, hogy melyik étel volt a legnépszerűbb, és ez a pacal volt, ami egyébként egy klasszikusan megfőzött pacal pörk volt az alapja.
Hát egy nagyon széles körben.
Csak egy kis pici kroketnek volt elkészítve.
A pacal?
Igen, igen. Tehát, hogy ebből a pörköltből csináltam egy kis golyót, azt bepaníroztam, kisütöttem, és így volt tálalva egy ilyen kis pici aszalt paradicsomos pogácsán. Őrület. Volt mellé egy kis lecsóleves.
Fogtál egy pacalt.
Pacalpörköltet.
Csináltál igen. Egy pacalpörköltet. Igen. Föl
egy daraboltad. Részét daráltam, egy részét daraboltam.
Csináltál bele a kis húsgolyót.
Kis golyónak. És utána bepaníroztam, kisütöttem. És a hölgyek úgy ették, akik egyébként életükben nem ettek pacalt, és mondták, hogy ők se gondolták volna, nagyon féltek tőle, de 98%-ban az volt a visszajelzés, hogy hát ez számukra nagyon...
Nagyon kíváncsi, hogy hogy jutott eszedbe? Tehát, hogy van egy darab pacal, vagy pacal pörkölt.
Én nagyon szeretem egyébként a pacalt, mint alapanyagot, meg a pörköltet
is. És hogy golyót csinálok bele, tehát ez a folyamat érdekelne.
Hát, hogy hogyan tudom olyan formában megmutatni, hogy befogadható legyen mindenki számára. Hogy
tehát
ott legyen a
megosztóságát, a pacal megosztóságát akartad elvenni ezzel?
Ellensúlyozni, így van, igen. Igen. Kis meglepetést okozni, szeretem ezeket a kis fricskákat, hogy...
Nekem ez egyébként olyan ez
az inger küszöböt.
Ez picit nyilván valaki túlzásnak érzi, de nekem ez egy olyan, mint egy ilyen könyv, egyfajta költészet. Le van írva ez a menüsor, és akkor ehhez mindenféle tartozik. De ez a menüsor egyébként meg összefügg valamilyen módon.
Hát alapvetően egyrészt a tematika, másrészt a szezonalitás, hát, hogy ez a kettő legfontosabb alapja a menüsornak. És aztán lehet, hogy ez idővel egyébként változni fog, hogy aztán más elnevezések lesznek, vagy éppen különböző gondolatok közé fog ez, vagy érzések köré fog fonódni ez a menüsor. Most így ez a kezdő koncepció, gyakorlatilag kicsivel több mint egy éve kezdtük el ezt az új koncepciót, és ez még mondhatni, hogy még mindig kiforratlan, tehát hogy mindig fejlődik. És mondhatni, hogy én vagyok a szűk keresztmetszet, mert olyan ütembe tud fejlődni, ahogy én tudok tanulni. Hogy ez nekem kell folyamatosan tanulnom, mit képezni magamat. Hát főleg konyha technológiát. Ugye nyilván cukrászatban is sokat képzem magam, de azért ott van 30 év forom, de konyha technológiában ott sokat kell tanulnom. És akkor így, hát próbálok séfektől is, az a nehezebb, hogy rávenni őket, hogy segítsenek és tanítsanak. Meg hát vannak online, ilyen magas szintű online képzések, amiket
ez neked elmegyek. Játék?
Abszolút, ez játszótér, igen. Ez játszótér.
Azt hallottam, nem biztos, hogy igaz, hogy a világ a franciákra néz cukrászat szempontjából. Tehát az egy ilyen, mondjuk egy világító torony, mintaadók a francia cukrászok. Te figyelsz ilyenek nemzetközi tendenciákra?
Abszolút, igen. Rengeteg könyvet vásárolok, olvasok, tanulmányozom, inspirálódok belőle, és már online térben gyakorlatilag minden elérhető, hát tehát hogy igen, jó részt ezek most már e-bookok, vagy elektronikus formában elérhető tudásanyag a különböző social médiában, Instagramon.
És akkor ez azt jelenti, hogy figyelsz oda, oké, hogy ezt itthon megcsinálod, tehát látsz valami jót, valami jó süteményt, jó tortát, vagy akár ezt a desszert, tányér desszert sort.
Hát ez inkább inspirálódás, tehát hogy ez így mind átszűrődik, amit látok, és akkor az beszűrődik valamilyen módon abban, amit éppen csinálok. És akkor ezekből tanulok, és folyamatosan építkezek. De hogy így nem másolni, nem másolok, hogy most akkor ezt a süteményt én elkészítem, vagy ezt a tányér desszertet.
Nem, még soha nem csináltad?
Nem.
Nem volt kedved? Vagy miért?
Hát nem,
mert én óhatatlan látni.
Az alkotást szeretem. Tehát
látok valamit, akkor megpróbálom.
Az nem alkotás, a másolás. Tehát persze biztos vannak részelemek, ötletek, amik úgymond másolódnak, hogyha éppen egy dekorációt, vagy valamit látok, és akkor, de összességében inkább inspirálódok ezekből, mint hogy másoljam. Hát vannak ezért receptúra sem ér semmit önmagában, hát tele van az internet receptekkel, tehát hogy bármihez hozzá lehet férni, de hogy az jó legyen elkészítve. Az...
Vannak kollégáid, akik ezt titkolt, tehát hogy nem lehet elvinni a recepteket, van, aki azt mondja, vigyen nyugodtan.
Semmit nem érnek a receptek. Tényleg? Nagyon sokáig, most nincs már rá idő, de van egy blogunk, ahova állandóan töltöttük fel a receptjeinket. Tehát, hogy nem, semmit nem ér önmagába egy recept. Sőt, volt olyan kollega, aki gyakorlatilag egy-egybe elvitte a receptjeinket, és nyitott egy cukrászdát azokból.
És miért nem érnek a receptek semmit?
Hát, mert hogy milyen szívvel van elkészítve az a sütemény, és ott volt különbség.
Hát ez érdekes, amit mondasz.
A ugye, gondosság, a gondos kéz az, ami nagyon sokat számít. A szaktudás, a gondosság, az, hogy a szívedet beleteszed. Hogy a vendéglátás gyakorlatilag erről szól. Ez egy szeretet közlés.
Szóval Csaba, köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelházba.
Köszönöm
és szépen. Beszélgettünk a cukrászatról, de ahogy így befejeztük, sokkal inkább én úgy éreztem, hogy a szívről beszélgetünk, meg a lélekről. A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Szoljár Csaba, a Szolier Café tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, az elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.